Franciaország, Párizs. Két hónappal korábban, áprilisban. Emmanuel Macron hátradőlt a puha bársonnyal, kárpitozott karosszékben, és az amerikai elnököt figyelte. Joe Biden még a franciákat is meghazudtoló módon, mint egy gourmand, lassan nyelt le minden falatot. Connoisseur, vagy csak nagyon öreg, gondolta róla Macron. Ő minden fogással sokkal gyorsabban végzett, mint az amerikai elnök. Ebben az értelemben is lendületesebb volt nála. Joe Biden sosem beszélt, miközben rágott, csak bólintott, ha egyetértett valamivel, és a késével intett, ha nem, sőt, néha hosszasan legyezett. Már csak azért is, a lassan egy órája tartó ebéd közben, főleg a francia elnök beszélt, és persze a tanácsadók, akiket néha behívtak. Az álláspontok szép lassan közeledtek egymáshoz. Mit okozna Oroszországban Putyin bukása? Mire számítsanak az orosz elnök elmozdítása után? A francia és az amerikai vezetés már hónapok óta ezekre a kérdésekre kereste a választ, így a mai ebéd egyik legfontosabb témája is ez volt. A negyedik fogásnál tartottak, de eddig még egyszer sem ették ugyanazt. Az Élizé palota fő szakácsa Macron személyes kérésének megfelelően mindig többféle opciót kínált fel nekik. A két elnök összesen 32 féle ételből választhatott a két órásra tervezett 8 fogásos ebéd során. Franciás túlzás volt persze ez is, méltó a környezetükhöz, a szalon túl díszített aranyban fürdő butoraihoz és az étkészletekhez. Joe Biden meleg előételként szarvasgombás gyöngytyúkos pitét kért, úgyhogy Macron, csak azért is, békacombot sóska szószban. El nem tudta volna képzelni, hogy az amerikai-kínai szembenállásról és az európaiak vazallussá tételéről előadott monológia után rögtön és látványosan megenyhüljön. Hogy valamiféle gesztusként ugyanazt válassza, mint az amerikai elnök. Ugyanígy még a második fogások, a hideg hal előételek is különböztek egymástól. Joe Biden tengeri keszek salátát kért kaviárral és céklával, Emmanuel Macron viszont kagylót frissen fogott nyelvhallal vastagon filézve. Így ment ez 4 fogáson át. A francia elnök szándékosan mindig a franciásabb ételt választotta. Elsőre békacombot, aztán kagylót. A harmadik fogásnál is ezt tette a meleg halételnél. Horoggal fogott rombusz halat kért provanszi fekete szarvasgombával. Bár Macron volt a vendéglátó, ennél a fogásnál Joe Biden mégis átadta neki az elsőbséget. Az amerikai elnök, aki protokolláris értelemben itt és most vendégnek számított, csak Macron rendelését hallva döntött el, hogy mit is kér. Elengedte a francia elnök választását a szarvasgombát, bár ő is szívesen megkóstolta volna, és inkább a homár mellett döntött jeruzsálemi articsókával. Ő is folytatta tehát a különböző ételek választását, bár akkor már 3/4 órája tartott az ebéd, és érezhető volt, hogy közelednek egymáshoz. Aztán jött a negyedik fogás, amikor már mindketten meg akartak egyezni. Az életkor Joe Biden mellett szólt. A hidegháború Washingtonjában vált politikussá. A közélet akkor még nem volt korrupt valóságsó szereplők játéktere. Így tudta, hogy minden tárgyalás során a szemben ülő fél büszkesége a legnagyobb akadály. Biden, aki egyensúlyozott kompromisszumok nagymestere volt, már csak ezért is kellett középen találkozniuk.
Tehát akkor abban egyetértünk, nyelt le egy falatot a mézes borjúból, hogy Putyinnak hirtelen és váratlanul kell távoznia a hatalomból, mert ha lassan szorulna sarokba, ha lenne ideje felkészülni arra, hogy veszít, akkor kiszámíthatatlanná válna. Lehet, hogy biológiai fegyvert vetne be, akár még valamelyik európai országban is. De kis hatótávolságú harctéri atombombát biztosan használna. És abban is egyetértünk,
foglalta össze az eddigi egy óra lényegét lassú, kímért mondatokban az amerikai elnök, miközben végig simította a fotel hűvös, lágy bársony kárpitját.
Egyetértünk, hogy Putyin váratlan és gyors eltávolítása után Oroszországban a helyzet sokáig lényegesen rosszabb lesz, mint az ukrán háború előtt volt. És ezt mind a ketten elfogadjuk, ugye? Hogy még nagyon sokáig rossz lesz, mielőtt újra jobb lenne. Káosz következik, hosszú évekig.
Azt mutta, bolintott Macron megismételve azt az orosz kifejezést, amit pár perccel ezelőtt hallottak a stratégiai fő tanácsadójától, aki egyben a francia elnöki hivatal nemzetbiztonsági kabinetjét is irányította. A borostás Ludovic Csaker, aki a 40-es évei közepén járt, és lassan népszerűbb volt Franciaországban, mint Emmanuel Macron, a negyedik fogás elején alig 5 percet töltött az ebédlőasztal mellé tolt karfa nélküli székben, aztán visszament a szomszédos tükörszobába. De 5 perc is elég volt neki ahhoz, hogy elmondja a két elnöknek, amiről a korábbi hetekben Washingtonban járva mindenkit meggyőzött. Putyin puccs-szerű elmozdítása után káosz lesz Oroszországban. Vegyék tudomásul, és ennek fényében döntsenek. Orosz kifejezéssel élve smuta, ez következik, zűrzavar. A jóképű sármőr Csaker beszélt arabul, hiszen élt Kairóban, de kínaiul ismert dolgozott Shanghaiban, ahol kung fu mester lett és könyvet írt a harcművészetekről. Csendben jéghideg logikával vezette le a teóriáját. Szerinte Putyin távozása után megismétlődne az orosz történelemből már jól ismert smuta, vagyis a zűrzavaros idők. Véres korszak következne, de a nyugati világ szempontjából ez elviselhető lenne. Kaotikus évek jönnének, mert hiába való abban bízni, hogy Putyint egy nyugatbarát, demokráciát óhajtó vezető váltja, a nacionalista agymosott Oroszország élén. Putyint sok kis Putyin követné, és mindegyik véreskezőbb lenne még Putyinnál is. Egymás ellen harcolnának mindenféle pánszláv megváltók, félbarbár zsoldosok, nacionalista őzöngők és véreskező mini diktátorok. Mindegyik atombombákat gyűjtene, de nem merné használni egyik sem. Oroszországban polgárháborúra hasonlító vészterhes évek következnének. Kiskirályok, hadurak, maffia főnökök és magánhadseregek feszülnének egymásnak, újra osztanák az erőforrásokat, zsoldos katonák ölnék egymást, miközben tovább szakadna az ország, és könnyen lehet, hogy végül darabokra is hullana. Minden a felszínre törne, amit Putyin hosszú éveken keresztül okosan, erővel és az ellenérdekelt feleket egymás ellen kijátszva elfojtott. Oroszországban újra az első Miklós kora előtti állapotokra emlékeztetne a helyzet, és persze a 90-es évekre. De ettől nem kell tartani, mert volt már ilyen, úgyhogy ismeri a világ. Mármint az ilyen Oroszországot. A jelenleg a Kreml pénzéből fenntartott zsoldos csapatok, az Ukrajnában harcoló magánhadseregek vezetői hadurakká válnának. A Donbászi Önkéntesek Uniójának a tulajdonosa épp úgy, mint a Gazprom biztonsági szolgálatából kinőtt magánhadsereg irányítója, vagy a Potok, és persze az Alekszandr Nyevszki csoport militáris igazgatói. Nem beszélve a dühös hazafiak klubjáról, és a Prigozsin lázadás után kapkodva felállított tagköztársasági autonóm katonai egységekről, vagy éppen a Wagner feltételezett maradványairól. Olyan korszak lenne ez, mint amilyen a zűrzavaros idők évei voltak a 17. század fordulóján. 15 év alatt 6 orosz cár, 1,5 millió áldozat, éhínség, sárba fulladó nyomor. Közben valószínűleg újra háború dúlna Grúziában, Dél-Osszétiában, Abháziában, esetleg Moldovában, Transznisztriában és így tovább. Vége láthatatlan a sor. Káosz. De egy biztos, Oroszország soha többé nem lenne veszélyes a külvilágra. Belátható időn belül semmiképp. Amikor ezt így elmondta, Ludovic Csaker azonnal felállt és elindult a portrészalon ajtaja felé. Nem kérdezte, hogy az elnökök kíváncsiak-e még bármi másra is, mert úgy érezte, hogy amit akart, elmondta, a döntést pedig úgysem ő hozza meg. Mielőtt kilépett volna a szobából, visszafordult, és egy kínai harcművészeti bölcsességgel köszönt el. A káosz fájni fog, de ne féljenek tőle, mert a fájdalom valójában csak rövid ideig tartó érzés. A gyengeség távozik így a testből. Fáj, amikor megszabadulunk tőle, de aztán sokkal jobb lesz. Halkan becsukta maga mögött a hófehér szalonajtót. Az arany kilincs kattanását szinte nem is lehetett hallani.